Gyerekekhez szeretnék szólni először. Hát úgy látom, kicsik is vannak, remélem, hogy az idők is majd be tudnak kapcsolódni. Szeretnék nektek pár igét felolvasni, és utána megbeszélnénk, jó? Hogy mit értettetek meg, meg hogyan tudjátok. Figyeljetek arra, hogy mikor történik, kik a szereplői, és milyen tanítás van nektek ebből az ígéből. János Evangélium a 20. fejezetéből olvasom az első 7 verset. Figyeljetek akkor, jó? A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, odament Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvetetett a kő a sírról. Futott azért, és ment Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeret, és mondanékik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hogy hová tették. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és mentek a sírhoz. Együtt futnak pedig mindketten, de a másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz. És lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem ment be. Megjött azután Simon Péter is, nyomban utána, és bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor szeretném megkérdezni tőletek, hogy mikor játszódik ez a történet. Tessék? Vasárnap, igen, ez egy jó. De Jézus életének, munkásságának melyik szakaszát mutatja be az ige? Na? Jézus halála után, igen, és már talán a feltámadása után is, ugye? Mert már vasárnap, mikor mentek, milyen volt a sír? Volt ott valaki? Üres volt a sír. Kik a szereplői? Péter. És ki az, aki, az a tanítvány, akit Jézus szeret? Ki az? Na, igen, igen, apa segített. Ugye, János azért nem írja itt le a nevét, mert ő az evangéliumnak a szerzője, és mindig magáról úgy emlékezik meg, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret. Mit gondoltok, a többi tanítvány nem szerette Jézus? Szerette, ugye, de ő különösen közel volt Jézusnak a szívéhez. És mit csináltak ezek? Ki volt az első, aki a sírhoz ért? Mit olvastunk? Hangosan mondja Dável. Mindenki hallja. Én hallom, csak mások is hallják. Tehát Mária Magdaléna volt, aki elsőnek. És mit csinált, amikor üresen találta a sírt? Igen, igen. Mondja, te is. Igen. Tehát Péternek, meg Jánosnak szólt. És mit csinált ez a két tanítvány rögtön? Méghozzá, hogy futottak? Borsan. Szinte versenyre. Ki ért oda előbb?
János.
Miért János ért oda előbb? Ki volt a fiatalabb? János vagy Péter? Ugye ebből nem derül ki, de azért tudjuk, hogy Péter már idősebb volt, és János meg fiatal volt. 20-valahány éveiben lehetett. Gyorsabban tud egy fiatal futni? Persze. Igen. És érdekes, amit ír, hogy hogy János előbb odaért, és mit csinált? Bement a sírba? Nem, hanem mit csinált? Megvárta Pétert, ugye? Még Péter is odaért. Mit gondoltok, miért nem ment be? Nem tudjuk, ugye? De azért biztos, hogy Péternek volt olyan tekintélye, hogy megvárt. Tessék? Igen, ő volt az idősebb, és talán lehet, hogy egy kis félelem is volt benne, bizonytalanság, ezért megvárta Pétert. És mit találtak a sírba? Mert hogyan temették el Jézust? Begöngyölték lepedőbe, és külön a fejét is begöngyölték, ugye? Mert ez a zsidóknál így volt a szokás, és ma is ez a szokás, hogy itt temetik el a halottaikat. És mit olvastam itt az utolsó versbe? Hogyan találták a tanítványok a lepedőket? Összehajtva. Mit gondoltok, ki hajtotta össze?
Jézus.
Jézus, bizony. Milyen volt Jézus? Fontos volt, hogy azt összehajtja a lepedőket? Ha? És milyen tanítás van nekünk ebbe? Mi sokszor vagyunk úgy, hogy nagyon sietünk, ott hagyunk az asztalon mindent, amiből ettünk, meg a ruháinkat is szétszórjuk, ahol levetettük, ott hagyjuk. Jézus ezt csinálta? Pedig gondolom, hogy azért őnek is sem volt olyan jó érzése abban a sírba lenni, ugye ez egy kőbarlangszerűség volt, és mégis volt ideje, sőt, figyelme. Mert az, hogy valaki rendet rak maga után, az elsősorban figyelem kérdése, hogy odafigyeljünk a dolgainkra. És ebből a történetből milyen példát ad nekünk Jézus? Tanulhatunk tőle? Meg is fed bennünket ez a történet? Igen. Na, mert bizonytalanul mondtad, de engem bizony megfed, mert én sem vagyok ilyen, mint Jézus. A kis dolgokra néha nem figyelünk oda, és sokszor ezért... Tessék? Ez az igaz, igazad van, valamikor még a nagy dolgainkra se figyelünk oda. Ezért én ezt szeretném hogy a szívetekre helyezni, meg mindnyájunknak, magamnak is, hogy tanuljunk Jézustól ebbe is, hogy olyan környezetünk legyen, és úgy rendezzük el a dolgainkat, hogy azok mindig rendben legyenek. Így van, Alexa? A kislányoknak ez sokkal könnyebb, mint a fiúknak általában. És
én? Nem feltétlen.
Nem feltétlen. Tehát most a gyerekek után, ezt majd olvassátok el magatoknak is otthon ezt a történetet, akár végig is olvashatjátok. Ez nagyon nagy tanulság számunkra is, meg ahogy a tanítványok viszonyultak ahhoz a helyzethez, ahogy a hírt meghallották, hogy Jézus nincs a sírba. Jézus feltámadt a sírból. Továbbra is figyelhettek, mert egy nagyon könnyű témával fogunk foglalkozni, mégpedig, amit már régóta foglalkoztat engem, hogy a gyülekezetünkben talán Janek is a múltkor megerősített engem abba, hogy keveset beszélünk a hármas angyali üzenetnek a jobb kezéről, az egészségügyi üzenetről. És én most erről szeretnék beszélni. Az egészségügyi üzenet, mint a hármas angyali üzenetnek a jobb keze. De előtte szeretném megkeresni az igét. Pál apostol Korintusiakhoz írt első levelének, a 6. fejezetnek a 20. versét. Hát, ha megkeresitek. Pál apostol 1 Korintus 6:20. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Ezt az igét azért választottam, mert teljesen rámutat arra, hogy mi az, ami miatt nekünk oda kell figyelnünk az egészségügyi üzenetre, miért aktuális, hiszen azt mondja Pál, hogy áron vétettetek meg. Ez az ár pedig Jézus Krisztusnak a vére volt, az ő áldozata volt, és mi általában lelki dolgokról beszélünk, de az ige azt mondja, hogy testetekben is dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat, és lelketekben is, amelyek az istenéi. Tehát mind testileg, mind lelkileg mi az istenéi vagyunk, ha elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát. Nekem, amikor megismertem a Bibliának az egészségügyi tanítását, hatalmas örömet szerzett. Az nyilvánvaló, hogy ma a kereszténységben ez az üzenet inkább botránkozást kelt, mint örömet. De hogyha megismerjük Jézus Krisztust, és áron vétettünk meg, akkor ez az üzenet nem kényszer, nehézség és feladat a számunkra, hanem ez örömforrás. Az egészségügyi üzenet a Bibliának az egyik legszebb üzenete. Beszélünk az Isten törvényéről, és néha csak a 10 parancsolat keretein belül, pedig az egészségügyi törvények éppen úgy az Istentől adattak, mint az erkölcsi törvények. Az én életemben ez hatalmas fordulatot jelentett, amikor megismertem ezt a törvényt. Igaz, hogy először egy kicsit félelem volt bennem, hogy én képtelen vagyok bármit is ebből megvalósítani, de a Jóisten segítségével azért sikerült dolgokat letenni, elhagyni, helyre tenni, amik bizony nem voltak helyen az életemben. És mivel ez az üzenet nekem az életet jelentette, ezért különösen a szívem csücske, és én külön nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a Jóistennek, hogy nekem ezeket a dolgokat megmutatta. Akik főzőkörökre, meg egészségügyi előadásokra járnak, ezt már többször hallották tőlem, mert én minden alkalommal elmondom, amikor csak lehet, hogy nekem az egészségügyi üzenet az életet jelentette. Azt, akik ismernek, tudják, ezt nem akarom most elmondani, de én 40 évesen rokkannyugdíjas lettem, úgyhogy éveken keresztül a lakást nem tudtam elhagyni, annyira fulladtam, sőt a családomat sem nagyon. Bizony Halinak a segítségére volt sokszor, sok alkalommal szükség, és az, hogy én most itt beszélek, ez az egészségügyi üzenetnek is köszönhető. Az üzenetről egy kis történetet, hiszen én most nem egészségügyi előadást szeretnék tartani, hanem ahogy én megismertem annak a történetét Ellen White írásaiból, ezt szeretném egy kicsit felemlékezetetekbe hozni, hiszen újat nem fogok tudni mondani. Az üzenet 1863. június 5-én pénteken este kapta Ellen White először, amikor betegség volt a családba, és imádságba könyörgött az Istenhez gyógyításért, és akkor kapta ezt a látomást. És amikor vége volt a látomásnak, akkor kérdezték, hogy miről kapta a látomást, és ő nem tudta elmondani. Annyira hatása alatt volt, és annyira megszólító erejű volt ez a látomás, hogy utána is csak részletekbe tudott róla beszélni. A 8 alapelvnek az üzenetét kapta, de ennek azért van különösen jelentősége, hogyha megismerjük az akkori kornak a történetét. egészségügyi vonatkozásait. Amikor Ellen White élt, akkor a tisztálkodás az csak hetente egyszer volt, ha volt, ugye. Akkor olyan vastag függönyök voltak az ablakokon, hogy a napfény ne jöjjön be az ablakon, mert kifakulnak a bútorok, és ezt óvták. Tehát napfény nem járta be a lakásokat. Aztán nem beszélve, hogy nem is igen szellőztettek. Főleg a téli időszakokban, akkor bizony a fűtési rendszerek még nem voltak olyan szinten, és őrizték a meleget, úgy gondolták, és kevésbé szellőztettek. Aztán a személyes öltözködésekben is voltak furcsa dolgok, ugye parókát viseltek a férfiak, aztán a nők is, hát az öltözködésük is mondjuk sok egészségtelen dolog volt benne, elszorították magukat, meg különböző ilyen kiegészítőket hordtak. Aztán az életmódjukban viszont ott volt annak a rétegnek, aki megengedhette magát, a sok mulatság, mulatozás, semmittevés. Ugye nem úgy volt még akkor, hogy a nők is dolgoztak. A nőknek a házvezetés volt a feladata, és hát azt, ha ellátták a mellett, bizony sok mindent megengedhettek maguknak, aki olyan volt mulatozásban. Aztán a gyógyítást, ha megnézzük, akkor abban az időben orvostudomány az azt jelentette, hogy piócát tettek fel, eret vágtak, arzént és sztriknint használtak a gyógyításba. Hát sokan inkább belehaltak ezekbe a gyógymódokba, mint hogy meggyógyultak volna tőle. Tehát ilyen körülmények között kapta Ellen White azt a ma is, most már 163, hát több mint 150 éve ezt az üzenetet, ami ma éppen olyan aktuális, mint akkor volt. Ha ezt a mai kor szemléletével nézzük, akkor erre rámondhatjuk nyugodtan azt, hogy ez egy fitness forradalom volt, a mai szót használva. Ez egy óriási változást hozott az életmódban és a gyógyításban. Mert hogyha a mai kor helyzetét megnézzük, ez viszont a másik véglet ahhoz képest. Hiszen ma a gyógyítás ezerféle módja, keleti, nyugati, egyéb jön be mindenhonnan. Talán minden szabad, mindenki dönthet, mindenki választhat abba, hogy milyen gyógyítást, vagy egyáltalán milyen életmódot vált. Főleg látjuk azt a mindennapunkban, hogy a keleti gyógymódok azok tarolnak, és azokba úgy mennek bele az emberek, hogy nem tudják, hogy a gyógyulás reményébe persze, hogy nem tudják, hogy mit választanak. Tehát minden szabad. A mai korban azt is látjuk, hogy az egyházak mereven elzárkóznak az egészségügyi üzenettől, és ezzel szerintem Istent hamisan mutatják be az embereknek. Hiszen, hogyha nekem olyan Istenem van, aki nem megteremtett engem, de nem gondoskodik arról, vagy nem mutatja be nekem az egészséges életmód feltételeit, hogy hogyan kell élnem a mindennapokba, akkor az milyen Isten? Akkor én azt onnan tudjam. Ugye? És ezek az egyházak, ha hallanak ezekről az üzenetekről, és gondoljátok el, hogy hát most már 1500 éve így él az emberiség, a kereszténység, hogy nincs egészségügyi üzenete. És ez hatalmas rombolást végzett az emberi genetikába, a gondolkozásba, a viselkedésbe. Micsoda kárt tett ez, látjuk és találkozunk vele nap mint nap, hiszen ma már az átlag életkor, Hát 60 év körül van a férfiaknál, és nem sokkal több a nőknél. Holott az orvostudomány minden csodáját beveti, és ennek ellenére is. Aztán a másik nagy következménye ennek, hogy az ételeket pazaroljuk. Olyan pazarlás és dőzsölés van az ételekkel kapcsolatban, hogy már egyszerű nem hívő emberek is megbotránkoznak rajta, hogy hogyan bánunk az ételeinkkel. Ugye különböző főzési technikákat bemutatnak, és díszítgetések, szobrok, mindenfélét csinálnak már az ételekből, csak egy ilyen bemutató jellegű, meg alkotásokat készítenek, és nem arra használják az ételeket, amire kellene, és ezáltal rengeteg élelmiszer kárba veszik, kidobódik. Ez is a mértéktelenségét jelzi a mai emberiségnek, hiszen az Isten minden szembúzát áldásként ad az embernek, és minden szembúzával majd el kell számolni nekünk. És a másik, ami az ételekkel történik, az pedig a szennyezés. Nem elég, hogy a termelésben szennyezzük az ételeinket, ugye különböző vegyszereket használunk, műtrágyákat, Géza jobban tudná. De még a mi megterem élelmiszer, azt is színezékekkel, tartósítókkal, vegyszerekkel szennyezzük a feldolgozásokban. Ezért is aktuális szerintem az az üzenet, amit mi kaptunk a Jézus Krisztustól. Szavatosság is egy nagyon érdekes dolog, még azt megemlíteném, hiszen megállapították most már tudósok, hogy ez csak mind arra jó, hogy minél több élelmiszert használjunk. Számtalan szavatosságba megjelölt élelmiszernek semmi baja nincsen, csak arra szolgál, hogy kidobjuk. És nem szeretnék többet beszélni. Tehát ma ilyen korba élünk, és ilyen korba kell nekünk az egészségügyi üzenetet bemutatni embereknek. Sokszor, amikor egy-egy főzőkört tartunk, akkor mindig félelmeim, vagy sokszor félelmeim voltak azon, hogy hát hol vagyunk mi attól, amit látnak a tévében, meg mindenhol az éttermekben, különböző alkotásokat, és mi meg azt szeretnénk mutatni, hogy egyszerűen, természetesen, minél kevésbé feldolgozva. Nagyon örültem, Ilonka szerdán volt a főzőkörünk, és főtt búzát hozott. Főtt búzát gyümölcssalátával. És micsoda sikere volt, ugye? Hogy egyszerűen, természetesen volt, és nem volt semmiféle feldolgozásnak kitéve. A Bibliánkban ugye beszél az ige, pillanat, 2 Timóteus 3:15-öt keressük meg, hogy milyenek is lesznek az emberek. Azokról beszél itt Pál apostol Timóteusnak, hogy milyen tulajdonságok uralkodnak el az embereken, és ezek közül, hát fel is olvasnám, azt mondja, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók. Most figyeljétek ezt az egészségügyi üzenet szempontjából, hogy ezek mennyire jellemzik a mai korunkat. Kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Amikor az egészségügyi üzenet szempontjából nézzük ezt a szakaszt, ugye van egy pár olyan, ami kimondottan azzal kapcsolatos, hogy tisztátalanok, mértéktelenek, gyönyörnek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Hát Isten nekünk ilyen körülmények között, ilyen lelkület, ilyen, ez uralkodik el az embereken, és minket az Isten ettől akar megóvni az egészségügyi üzenettel. Ezt az üzenetet Isten azért adta, hogy az utolsó időben élő emberek, azok a jellemüket az egészségügyi üzenet által is fejlesszék. És az egészségügyi üzenet ezért jobb keze a hármas angyali üzenetnek, hiszen amikor a Teremtő Istenről és az ítélő Istenről beszélünk, akkor arról kell gondolkodnunk, hogy nekünk hogy kell a Teremtő Istennel összhangba lenni, és az ítéletre felkészülnünk. A Galata 5.22-ről beszéltünk a szombatiskolába, hogy ott a lélek gyümölcseiben az utolsó, amiről talán kicsit kevesebbet is tudtunk beszélni, ez a mértékletesség. Akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy az utolsó időben olyanok lesznek az emberek, mint Lót napjaiban és Noé napjaiban, hogy esznek, isznak, házasodnak, és nem törődnek, nem vesznek észre semmit, akkor nekünk olyan üzenetünk van, hogy figyeljünk az Isten kijelentésére, az Isten törvényére. És ezek közül nem csak az egészségügyi törvény is nagyon fontos. Azt tudjuk, hogy amikor Ellen White megkapta ezt az üzenetet, szeretnék olvasni a Mondd el a világnak című könyvből, hogy amikor Ellen White megkapta azt az üzenetet, 2 héttel azután kapta, hogy megalakult az egyház szervezet. És utána kapta az elragadtatást. Azt mondja, hogy ezt nem olvasnám. Azt mondja, hogy ennek az üzenetnek a 8 alapelve, hogyha átgondoljuk, akkor mindegyiknek a mostani időre különösen fontos üzenete van. Hiszen nem tudom, hogy el tudjuk-e sorolni mind a 8-at. Ugye mert általában Janek mondta a múlt héten, hogy mi, amikor az egészségügyi üzenetről gondolkodunk, akkor csak a táplálkozásról gondolkodunk. De ez nem ebből áll. Ugye ide tartozik a mozgás, a pihenés, a táplálkozás, a napfény, a víz, a munka, a lelki békesség. Ezek közül melyikre nem alkalmazható a mértékletesség? István, most akik itt voltak, hogy elkezdtük az egészségügyi sorozatot, mindjárt a mértékletességről tartotta az első előadást, hiszen ez az alap. Hiszen bármelyik másikat nézzük, a lelki nyugalmat kivéve, mindegyikhez a mértékletesség elvét oda kell kapcsolnunk. Jézus életében a mértékletességet hol találjuk? Hol látjuk ezekkel a dolgokkal? Ugye nekem nagyon kedves történetem a kalásztépés története. Amikor Jézus éhes volt, és szombaton kalásztépett, azt a nyers gabonát ette. Ő azt hiszem a mértékletességnek is a mintája volt számunkra. Hiszen soha nem olvassuk azt, hogy ő valamibe is dőzsölt volna, hanem inkább azt olvassuk, hogy mikor a fügefán is kereste a gyümölcsöt, mert éhes volt, megéhezett, akkor megelégedett volna egy pár fügével, az már kielégítette volna az ő éhségérzetét. Az egészséges életmód, a 8 alapelv, az nem csak a mindennapi életünket kell, hogy meghatározza, hanem ha ennél tovább megyünk, akkor a gyógyításainkat is. Hiszen Ellen White ír róla, hogy abban az időben nagyon fontos volt, hogy kórházakat, szanatóriumokat hozzanak létre, ahol szintén a 8 alapelvnek a fokozott használatával, vagy annak a helyretételével gyógyították az embereket. És itt olvasnák Wagonertől egy rövid gondolatot. Wagoner az egyik kiemelkedő adventista evangelizátor és teológus, az egyház nevében szólva már 1866-ban, most olvastuk, hogy 63-ba kapta az üzenetet, 66-ban kijelentette: nem állítjuk, hogy az egészségügyi reform általános elveit tekintve úttörők vagyunk, azt azonban igen, hogy az Isten által választott módszerek, Ellen White látomásai révén igenis egyértelműbben, erőteljesebben bontakozott ki a reform, és így fejti ki hatását, és ezt semmilyen más módszertől nem várhattuk volna. Wagoner a folytatásban elmondja, hogy a látomások a harmadik angyal üzenetével azonos szintre helyezték az egészséges életmódot, mint olyan eszközt, amelynek révén a gyenge nép erőssé válhat a győzelemre, és felkészülhet az elváltozásra. Nem tudom, hogy nekem ez mondja azt, hogy ez tényleg a hármasi angyali üzenetnek a jobb keze, az egészségügyi üzenet, hiszen a jellemfejlődésünkbe óriási segítséget adhat, ha megtanuljuk ezeket az alapelveket úgy alkalmazni, hogy az tényleg az egészségünket szolgálja. És ezek, amit beszéltünk, hogy a gyógyításnál is, ezek a szanatóriumok, ezekre épültek, ezekre az alapelvekre. És tudjátok, én nem tudom, hogy ki volt ilyen szanatóriumban, nekem volt szerencsém Hencidán, mikor működött az életmódközpont, és ott fantasztikusan alkalmazták ezeket az alapelveket a gyógyászatba. Akkor éppen volt ott egy Ausztráliából egy férfi, egy rákos fiatalember, és őnála a vízkezeléseket csodálatosan alkalmazták, a lázkeltő fürdők, a gőzfürdő, a pakolásokba, mindegyikbe ezeket a kezeléseket alkalmazzák, és nem beszélve arról, hogy a táplálkozásnak az alapelveit is, sőt a böjtöt, amiről szintén beszél a Biblia nekünk, és Ellen White is. Az egészségügyi üzenet eszköze Istennek arra, hogy ő hozzá vezessünk embereket. Hiszen ma, amikor olyan káosz van ezen a téren a világban, akkor nekünk a bibliai üzenete az egészséges életmódról az egy különleges kiváltság. Nem tudom, ti ezt érzitek ezt, hogy milyen ajándékot, milyen kincset kaptunk az Istentől ezzel az üzenettel. Az egészségügyi üzenet és a misszió nem választható kettő. Ezt együtt kell a kettőt folytatni, És akkor fog embereknek is segíteni arra, hogy Krisztust megismerjék. Hiszen Krisztus volt a törvényadó, ő adta az egészségügyi törvényeket, ő mutatta be, amikor itt a Földön élt ezeknek a megvalósítását. És nekünk is ez a célunk, hogy a mi személyes életünkbe mutassuk be az embereknek, és mondjuk el. Főleg azok tudják elmondani ezt, akik nem beleszülettek egy egyházba. Akinek ez természetes nap volt, kicsi korától kezdve, hogy így él, ezek szerint, az elvek szerint, ő az áldását tudja elmondani, ők is. De azok, akik később ismerték meg, és az életükben megtapasztalták ennek jótékony hatását, azok kiváltképpen tudnak bizonyságot tenni arról, hogy Isten, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és ő ugyanazt a törvényt adja a ma élő, 6000 évvel a teremtés után élő embernek, mint amit a teremtéskor adott. És az ígéret is ott van az egészségügyi üzenetnek. 2 Mózes 15:26-ot keressük meg. Mit ígér Isten, hogyha az ő törvényei szerint élünk? A 15:26-ba azt írja, és mondta, ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Isten feltételhez köti az egészségünket, de a gyógyulásunkat is. Azt mondja, ő az Úr, ami a te gyógyítód. És azt mondja, hogy egyet sem bocsát rátok azokból a betegségek közül. Hát ma azért közöttünk is előfordulnak betegségek, ugye? Előfordulnak. És ilyenkor Istennek az a tanács, hogy akkor vizsgáljuk felül először. Mindig az első lépés, hogy mit vétettünk az egészségügyi üzenet 8 alapelvéből. Ez az első lépés. A Biblia nem zárja ki azt, hogy gyógyszert, ugye sokan azt mondják, hogy nem kell gyógyszert. Bizony vannak olyan esetek, amikor orvosra van szükség, amikor gyógyszerre van szükség, de az első lépésnek mindig ott kell lenni, a 8 alapelv felülvizsgálatának. És azzal már nagyon sokat segítünk, hogyha azokat helyére tesszük az életünkbe. Kívánom, hogy ahogy János apostol írja, hogy szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Amen.